A Tisza képviselőkkel is a vagyonvédelmi hivatal megválasztott vezetője miatt. Hadházi Ákos a kiválasztás módját is kivizsgálná. Közben kiderült, Magyar Péterrel már általános iskolai viselkedésében is hát legalább 25 intőjel lehetett. Lesz miről vitáznunk ma is, vendégeim már a stúdióban, azonnal kezdünk. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Komment, hétfő este a Hír TV-n, én Futó Boglárka vagyok, a stúdióban pedig vendégeim Hegyi Gyula, korábbi európai parlamenti képviselő.
Jó estét kívánok, szervusz!
Halász Gábor kiskutas polgármestere.
Jó estét kívánok!
Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alelnöke.
Jó estét kívánok!
És Kuruc Dániel, a Köztér főszerkesztője.
Jó estét kívánok!
Szervusztok, jó estét kívánok nektek én is, és ezúton is köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok ma este velünk. Első témánk pedig nem más, mint hogy nem csitulnak az indulatok, habár ugye a múlt hét folyamán került megválasztásra a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnöke, ugye Ungár Anna Róza, a hétvégén is ettől voltak hangosak a közösségi felületek. Ugye Magyar Péter több posztot is közzétett, a frissen megválasztott elnök pedig több interjút is adott. Elsőként ugye a Telexnek nyilatkozott a megválasztása után. De hogy pontosan hogyan telt ez az interjú, és mit mondott ott, azt most nézzük meg együtt, és akkor ezzel kezdünk.
Az MVVH egy max. 200 fős szervezet lesz, ez nagyjából a mi karunk, a lövegfér, mi kari tanácsainkon is ott ülök, ahol ugyanúgy szervezetet irányít a testület, meg a dékán, költségvetést kell csinálni.
De akit vezetett közvetlenül, az egy mekkora csapat volt a legnagyobb?
A legnagyobb csapat, akit vezettem, az 4 fő volt.
És még gondolod, hogy alkalmas lesz egy ekkora hivatal vezetésére?
Mert van elképzelésem arról, hogy hogy kell egy szervezetet összerakni. És tanultam is ilyeneket.
Az interjú alapján, Gyula, téged meggyőzötte Ungár Anna arról, hogy ő a megfelelő, most már nem csak jelölt, hanem elnök erre a pozícióra?
Hát természetesen nehéz megítélni, hiszen nem ismertem előtte túlságosan a személyét, meg azt se tudom, hogy mi lesz ennek az intézménynek a valódi munkája, hogyan fog felépülni. Egy dolgot mégis szeretnék elmondani, nem ezzel az interjúval, hanem másik megjegyzésével kapcsolatban, elég nagy vihart váltott ki inkább a Tiszával rokon szenvezők között. Én ebben a műsorban is többször elmondtam, hogy én nem tartom helyesnek a politikai pereket. Szerintem Orbán Viktort vagy ezeket nem becsukni kell, hanem azt a közpénzt, amit 16 év alatt ide-oda elvettek, eltettek, ők meg mások, mindenki, azt minél nagyobb mértékben vissza kell adni. Tehát azt a példát tudnám mondani, hogyha egy volt minisztert becsuknak, szerintem az egy rövid távú ké azoknak, akiknek ez öröm. Ha mondjuk 60 pusztából például egy gyerektábor lenne, ahol a gyerekek az oligarcháktól elvett pénzzel ingyen nyaralhatnak, az szerintem sokkal többet érne. Magyarán ebbe az ügyben nem a bebörtönzés, hanem a vagyon visszaszerzést tartanám helyesnek. És mivel a hölgy arról beszélt, hogy nem bebörtönözni akar, hanem inkább vagyont visszaszerezni, meg tisztázni, ezért számomra nem, nincs okom, hogy miért támadja, mert nem tudom, többet nem tudok róla, mint az, hogy olyan irányba megy, ami nekem nem ellenszem.
Azért is kérdeztem, hogy te például elégedett vagy-e vele, vagy hogy téged meggyőzötte arról, hogy megfelelő elnöke lesz ennek a hivatalnak, ugyanis a Tiszás szimpatizánsokat nem sikerült meggyőznie, ők ugye a másik jelöltet választották volna, Ligeti Miklóst, és hát nagyon durván neki mentek Magyar Péternek emiatt a Tisza szavazók. Ugye a miniszterelnök igyekezett az egész hétvége folyamán azért terelni erről a témáról, és hát több képet is közzétett a közösségi felületén. Az egyiken egy baseball sapkában jelent meg, hashtag hero, azaz hős felirattal, mire az alábbi kommentek érkeztek a bejegyzés alá. Engedjétek meg, hogy egy-kettőt idézzek. Nem kérünk belőled Péter, amíg nem Ligeti lesz a vezető. Ez nem az a Magyar Péter, akire szavaztam. Becsaptál minket, Peti. Legalább a sógorodban volt igazságérzet. Hát elnök úr, a cuki posztok mellett az elszámoltatásra kéne a hangsúlyt fektetni, arra kapott felhatalmazást, nem most, vagy most, és nem pedig 6 év múlva, ugye, ahogy azt Ungár Anna említette. Nani, téged meggyőzött a hölgy?
Engem az nem győzött meg, hogy ennek az MVVH-nak van létjogosultsága, továbbra sem. Ennek kettő oka van. Egyrészt én azt látom a jogköréből, hogy nem csak a nyomozást, meg a vádemelést, de ugye a vádat képviselni is fogja tudni, ez az új AVH, vagy MVH, MVVH, vagy nem tudom, minek kell most pontosan hívni. És nagyon-nagyon-nagyon rossz szerintem a történelmi előzménye, de ezt nagyon sok műsorban ti is megvitattátok már, mi is elmondtuk. Nem biztos, hogy erre volt szükség. Ugye az Európai Unióban egyelőre Romániában van hasonló szerv. Én szerintem ezt lehetett volna a jelenlegi igazságszolgáltatási keretek között csinálni. Ez így egy politikai szerv, egy politikailag motivált szerv. Fölhívtam egy volt évfolyamtársamat, egy 3 órája, egy ügyész, és megkérdeztem, hogy ez hogy fog kinézni, hogy majd elfognak a bírók egy-egy ügyet napolni, vagy nem vállalnak el egy-egy ügyet, hogy fölgyorsítsák a folyamatot, vagy esetleg, nem tudom, a politikának kedvezőbb ügyeket, vagy a politikának kedvezőbb döntéseket fognak hozni, ugye Unger Anna nem célzott erre, de azért...
És tudott választ adni erre?
Azt mondta, hogy Isten ments, hát ezek az ügyészek, bírók 4-8-12 év múlva szeretnének bírók és ügyészek lenni. Tehát amikor ugye az Isten adta nép, most azt kéri számon, Magyar Pétert, amit a kampányban megígért, hogy itt nagyon hamar igazságszolgáltatás lesz, hogy szembe fog jönni a valóság, hogy A, ez nem tud megtörténni ugye a jogállami keretek meghajlítása nélkül, mondjuk 6 évnél korábban, vagy az nagyon furcsa lesz, tehát nem jogállami kereteken belül, B, hát nem tudom, most rátok nézek, el tudjátok azt képzelni, hogy Magyar Péter ebből jól fog kijönni, hogyha mondjuk... nem tudom, egy éven belül lesznek ilyen gyorsítéletek? Hogy vagy mondjuk nem lesznek nekik kedvező ítéletek? Tehát mondjuk azt fogják mondani, hogy jogerősen nem követett el bűncselekményt a
ezek olyan
a
kérdések, amikre jelenleg még nem látjuk
és
a választ.
Mert
nyilván akkor lehet válaszolni, hogyha majd ez a hivatal...
Kicsit fölcserélettek a szeleteknek, hát ítéletet se hoznánk még azért itt.
Viszont hát én visszatérnék arra, hogy ugye a szimpatizánsok körében azért ez nagy visszhangot váltott ki, és hát azt megtudtuk, hogy Dani barátjának, aki ügyész, relevánsabb végzettsége van ehhez, legalábbis a kommentelők szerint biztosan, ugyanis sokan azt is hiányolták, hogy például Unger Anna Rózának egyáltalán nincsen semmilyen jogi képesítése. Te mit gondolsz arról az elégedetlenségről, ami kialakult, Laci?
Én is azt gondolom egyébként, hogy abban egyetértünk, alapvetően 3 cölöpöt vertek le a Tiszának a szavazói, 3 dolgot fognak biztosan számon kérni rövid határidőn belül a Tisza kormányon. Az első sikerült, ez a Fidesz meg Orbán kormány leváltása, az EU-s pénzek hazahozatala és az elszámoltatás. És ugye ebben tényleg van egy földgyűlem lett harag az emberekben, amin hát a kampány nem csitított, ezt lássuk be, és hát ezt a haragot én azt gondolom, hogy valahol persze be kellene csatornázni. Ha ebben nem lesz kézzelfogható dolog, az egészen biztosan ártani fog a Tisza kormány. Tehát, hogyha ebben magyarázkodás lesz, hogyha ebben nem lesznek nagyon-nagyon egyértelmű dolgok, akkor én azt hiszem, hogy ez ártani fog a Tisza kormánynak, mert
nem kellett volna ilyet ígérni.
Oda tették, föltették a lécet. Az, hogy létrehoztak egy hivatalt, azt ugye mondták. Akkor is, amikor erről beszéltünk még a kampány idején, ugye akkor is mondtuk, ha létrehoznak egy hivatalt, ugye akkor mindig az a kérdés, hogy milyen hatásköröket adnak neki. Ha nem adnak neki, akkor meg minek hozzák létre. Ugye ezt mindig föl kell tenni ezt a kérdést, meg hát az valakinek vezetni kell. És ez egy nyilvánvaló konfliktus. Én is azt gondolom egyébként személy szerint, hogy ez az egyik legegyértelműbb és legkönnyebb döntése lehetett volna a Tiszának. Nagyjából egészében a közvélemény, azt a hozzáértő, olyan háttérre rendelkező embert Ligeti Miklós támogatta. Ligeti Miklós támogatta. Nem voltam abban a helyzetben. Nyilvánvalóan én Miklóst egyébként is régebb óta ismerem, de a közvélemény őt támogatta volna, neki van egy olyan háttere, van egy olyan felkészültsége, amivel, még egyszer mondom, egy nagyon egyértelmű és nagyon könnyű döntést nehezített meg saját magának. Azért.
Viszont maradjunk annál, bocsássatok meg, amit itt Laci említett, hogy van egy felgyülemlett harag alapvetően a szimpatizánsokban, és hogy a 3 pillért említettél, hogy ennek egy központi eleme volt.
De egy mondatot hadd mondjak, amit a Laci mondott, azt mondta, hogy a közvélemény, nem vitatkozom veled, Laci, mert régi barátom vagy, de milyen közvélemény? Szóval én azt gondolom, egyrészt szerintem kommunikációsan használ a Magyar Péternek, hogy 2 héten keresztül azon vitatkoznak, hogy általa kiválasztott 2 ember közül melyik. Másrészt pedig azt gondolom, és lehet, hogy ezzel más mondok, mint amit ti gondoltok, hogy a Ligeti mögött azért valamilyen módon mégis akármilyen durva, hogy megfogalmazom, mégis az a fajta SZDSZ-es értelmiségi réteg sorakozott fel, azzal az a szellemiség, amelyel a Magyar Péter valószínűleg nem akar azonosulni. Tehát ilyen értelemben...
Bocsáss meg, de hát Ruf Bálint a kancellária minisztere.
Olvasd el, hogy kik írtak mellette, kik álltak ki mellette. Az egész dolognak volt egy olyan nézés, hogy szerintem Ungár alkalmasabb egy hivatalnoknak, egy olyan hivatalnoknak, aki a Magyar Péter alatt fog dolgozni, és nem egy önjáró személynek. Ezért azt gondolom, hogy minél tovább folyik ez a vita, hogy melyikük legyen, tulajdonképpen a Magyar Péternek jó helyzetben van, hiszen hát mind a kettő azt mondják, hogy mind a kettő jó jelölt volt, de nem ez kellett volna, hanem az kellett volna. Úgyhogy szerintem
ennyire óvatosan azért nem fogok.
Azon nagyon beszélni.
És azért még amit mondtál, hogy idézted, hogy 6 éven belül, hát pont azt mondta az Ungár, hogy nem lesz 6 éven belül börtön.
De nem ezt várják el tőle? Tehát ő most csitítja ezeket a kedélyeket, és amúgy én azért nem értek veled, haragudj, teljesen egyet, mert elég egyértelműen úgy tűnt, hogy a Ligetit támogatja ez a Tiszás tábor. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen 5%-nyi SZDSZ-es hang volt Ligeti mellett. Nagyon úgy tűnik, hogy ugye ez is egy ilyen eljátszott a nép közreműködésével casting, de ez nem így történt, hanem volt egy kamu casting, aminek már megvolt a győztese, és szegény Ligeti, nem tudjuk miért, ebbe belemelt.
Hát ezt mondtam én is, hogy valószínűleg az Ungárt akarta a Magyar Péter.
Hát na jó, de akkor ebből hogy jön ki jól Magyar Péter? Tehát ez szerintem azért is voltak
ezek. Azt, hogy erről vitatkozunk 2 hete.
Na jó, de ez, tehát nagyon sok ember levált erről.
És nem arról beszélünk, hogy miért van egy ilyen hivatal.
Igen, de arról is vitatkozunk, és szerintem nem teljesen jó olyan szempontból a vita, hogy arról vitatkozunk, hogy a Tisza kit követel egy hatóság, egy hivatal élére. Az rendben van, hogy egy választói csoport, akik által kétharmadot ért el a Tisza, valamiféle politikai megrendeléssel élnek a politika felé. Az viszont szerintem életveszélyes, hogy megengedték azt, egyébként Magyar Péter erre rá is gyúrt, hogy a nép megrendelést tegyen az igazságszolgáltatás felé. Azért hátborzongató, és nagyon nagy különbség van a kettő között, mert ez a kényszer mondatja el az új elnöknővel azt, hogy ő pontosan tudja, és ki annyira dermesztő volt ez a 3 mondat, hogy ki is írtam, de már meg is tanultam, hogy tudom, hogy mindenki elszámoltatást vár, tudom, hogy mindenki a bilincsek kattanását várja, és hallani akarja a zörgő rácsos ajtókat. Amikor ezt elmondta, és így megnéztem, és többször visszatekertem, hogy ez az asszony, ez a hölgy milyen présben van, és hajlik arra, hogy ezt az eljárás sorozatot akár élvezze is, na itt azt gondolom, hogy véget tényleg a jogállamnak.
Viszont ugye az időtartammal, amit meghatározott, nem csak a szimpatizánsok, hanem a baloldali vagy balliberális gondolkodói véleményvezérréteg sem volt elégedett. Puzsér Róberték is foglalkoztak a témával, és hát ők is elég éles kritikával illették a döntést. Nézzük meg, hogy Puzsér Róbert mit mondott.
Azzal ajánlotta magát, hogy ha engem választotok, akkor itt 6 éven belül nem lesz jogerős bírósági ítélet. És ennek ismeretében a Tiszás többségű igazságügyi bizottság őt jelölte, és ennek ismeretében a Tiszás többségű országgyűlés őt választotta. Kezdjük azzal, hogy Unger Anna nem is jogász, még csak nem is jogász. Márpedig ez egy jogi funkció. Ez egy jogi funkció. A nemzeti vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelem, ezeknek az eljárásoknak, jogi eljárásoknak a lefolytatása, ez egy jogi funkció. És egy politológust jelölnek erre a pozícióra, és a politológus megszakérti, hogy ez 6 év. 6 év. Kinek elfogadható
ebben... Mert akkor kötél.
De így... Kinek elfogadható ebben az országban ez a 6 éves ígéret?
Nem koraiak egyébként ezek a nagyon erős kritikák? Hát pont Puzsér Róbert volt az, aki a rendszerváltó nagy koncert szervezésében is aktívan részt vett, és ez 3-4 hónapja.
Én nem értem egyébként, hogy miért gondolod, hogy ez jó Magyar Péternek. Tehát, hogy most a kampányban tett ígéreteit bele fog sülni, nem tudja megvalósítani. Tehát, hogy ugye ő mégiscsak egy jogászember, ez nem tud hamarabb megtörténni. A Questor úgy 15 év után sem ért véget. Tehát a magyar igazságszolgáltatásnak nyilván vannak anomáliai, vannak problémái, nem is nagy számú. Ráadásul úgy hozzák létre ezt az új AVH-t, hogy a rendőrséget és az ügyészséget nagyjából, hát most csúnyán mondva, csicskáztathatják, mert kérhetnek segítséget, mert hát 150, maximum 200-an lesznek. Tehát az, amit most az Unger Anna elmondott, az talán, nem talán, még a legmérsékeltebb része ennek az egész történetnek, mert aki azt gondolja, hogy egy éven belül lesz, az a második világháború utáni rögtönítélő bíróságokat akarja a 2026-ban számon kérni, és nagyon jó azt látni, hogy Magyar Péter ebben talán nem megy bele.
Hát pontosan azt gondolom, hogy ez az első a lehiggasztása a népnek, vagy kicsit lehűtése a népnek, hogy az Unger Anna elmondta ezt a 6 évet, amit te is fölfigyeltél, én is fölfigyeltem, sokan felfigyeltek, valószínűleg elindulnak valamilyen folyamatok, de mivel nem azt mondja, hogy holnap mindenkit lecsukok, mert nem tudna mindenkit, hanem azt mondja, hogy 6 év múlva, esetleg valami 3 év múlva sikerül, akkor már azt lehet mondani.
Igen, de mondott egy nagyon lényeges. Az Unger Anna mondott egy nagyon lényeges.
Praktikusan kell ezt figyelni.
És ebben szerintem azért minimum 2 ördög lapul. Mégpedig azt mondta, hogy a vagyon bebiztosításának létrejöttért, ők majd le fogják foglalni a vagyonelemeket biztosítékként. Tehát előbb fogják szállítani a politikai cirkuszhoz a balhét, tehát nem kell majd kivárni szerintem az eljárásokat és a bírósági
döntéseket. Az emberek vagyont akarnak látni, és nem feltétlenül emberek becsukását.
Tegyünk szerintem abban különbséget, hogy van egy várakozás, meg ezért kellene legyen egy kicsit magasztosabb cél. Van egy olyan, hogy várakozás menedzsment, tehát hogyha most valaki valamilyen szervezetet vezet, amitől sok mindent várnak, akkor ugye ez elkezdi menedzselni ezt a fajta várakozást, és azt mondja, jó, hát nem holnap, egy kicsit ez tovább tart, és igyekszik ugye minél hamarabb eredményeket folyamutatni. De azért, hogyha van egy magasztosabb cél, amit mondjuk én hívjuk úgy, én pont a Questor ügy óta beszélek nagyon-nagyon sokat erről, az a közbizalom. A közbizalomnak a helyreállítása nagyon fontos, az is, hogy a vagyonokat visszaszerezzék, mert ne élvezze az, aki nem tisztességes úton jutott hozzá ezekhez a vagyonokhoz. De hogyha a magyar társadalom, a magyar emberek nem bíznak azokban az intézményekben, ami akár a bűnüldözést, akár az igazságszolgáltatást, akár a közigazgatást körülveszi, és azért lássuk be, hogy az elmúlt időszak, a jegybanki botrányok, az ügyészséget körüllengő botrányok, a pénzügyi világot körüllengő botrányok, és a többi, noplán a kormányt körülvevő botrányok, azok azért nem segítettek a közbizalom helyreállításába. Szerintem ez egy emberes feladat annak, aki ezt a feladatot elvállalt. Igen, ez egy jogi funkció, én is azt gondolom, hogy azért nem baj, hogyha jogvégzett ember, vagy egyébként joggyakorlott ember csinálja ezt a dolgot, és nem szabad, hogy olyan sokáig húzódjanak az ügyek. Én a Questor ügyet, azt nagyon közelről néztem végig, és én átkozottul sokáig kiálltam, amellett a 32 ezer család mellett, akit kisemmisztek.
Azt kérdezzem már meg, hogy miért beszélünk folyamatosan úgy, és már észre se vesszük, hogy azokat a tényeket tényekként világítod meg, hogy ezek a bűncselekmények megtörténtek, holott erről sem, még ügyészségi döntések vagy vélemények se voltak, nemhogy bírósági.
És hidd nekem, ez az, ami legjobban alássa a közbizalom.
Mivel ezt injekciózzák egyébként a közvéleménybe és a népbe, a választókba 5-10 éve, hogy lopás, rablás, ezt kész tényként érzik, és persze, hogy a választók azt hiszik, hogy itt nem is kell eljárás, mert ez már tény, és csak le kell csukni. Csattanjon a bilincs.
Olyannyira, hogy én most jövök egy interjúból, ahol a Dévényi Istvánt és a Boros Tamást visszakérdeztem, hogy mi történik akkor? Mit gondolsz például te, Gyula, személy szerint, hogyha Unger Anna és a nagy cirkusz után bebizonyosodik mondjuk egy-egy ügyről, hogy hiába volt vádemelés, nincs bűncselekmény. Akkor mi történik? Akkor onnantól így megváltozik majd a folyók, tehát a Tisza sodrása? Mert akkor, amit éveken keresztül hallottunk, hogy ez bűncselekmény volt, korrupció, stb., és bebizonyosodik, hogy még az AVH sem tudott lényegében eredményt elérni.
Ugye a közbizalom visszaállításáról beszéltetek, és Gyula azt mondta, hogy szerinte ez a döntés egyébként lehűtése a népnek, így fogalmaztál. Hát akkor vessünk egy pillantást arra is, hogy azokat az indulatokat hogyan sikerül most lehűtenie a Tiszás MSZP-s képviselőknek, amelyeket ez az ügy vert fel, ugyanis Ferenczi Gábornak fogalmaztak meg, ő a Tisza egyik országgyűlési képviselője, éles kritikát azzal kapcsolatban, hogy Unger Annát választották, és hát erről posztolt Ferenczi Gábor a közösségi felületén, és hát a többi között azt írta, hogy ő nem teljesen érti azt, hogy most miért vannak rá kiakadva. Ugye itt látjátok a kommenteket is, amiket hagytak egyébként, de azt írja, hogy esélyese volt Ligetire szavazni, még ha akart volna, akkor sem, és hozzáteszi azt is, hogy kemény, nehéz időkben amúgy olyan bátor és, idézem, tökös emberekre van szükség, mint Magyar Péter vagy ő, és a bejegyzés elején pedig kiosztja a Tisza szavazót, hogy az, hogy kijött a szökőkúthoz a kampányba, hogy meghallgassa a beszédemet, te hős. Mit gondolunk erről a stílusról? Sikerült lehűteni a népet, Gyula?
Hát magam is Facebook bolond vagyok, elég sokat szerepelek rajta. Szerintem azon, amit a Facebookon az emberek beírnak egymásnak, abból K-politikát.
De bocsáss meg, Gyula, itt nem csak arról van szó, hogy az emberek mit írnak be egymásra,
amint
az
a Magyar Péter is
csinál. Ferenczi Gábor, a Tisza országgyűlési képviselő.
Kétség kívül, hát Magyar Péter is olyanokat ír be a Facebookra, amit korábban nem írtak be gyakorló politikusok. Megváltozott a világ mindenképpen ebben a tekintetben Magyarországon. Magyar Péter bevitt egy olyan stílust a politikában,
amire személyesen nyilván sokat tudnánk arról vitatkozni, hogy az, hogy megváltozott ez a világ, vagy az, hogy ezt a stílust látjuk, ez most jó-e vagy rossz, és hova vezet.
Nem hinném, ez egy idézet volt, hogy egyébként arra mondott, hogy nem lehet politikát csinálni a kommentekből.
Ha legközelebb kérdez engem, akkor majd válaszolhat.
Ilyen értelemben mondom, hogy egy olyan stílus vitt be a Magyar Péter, ami nekem nem rokonszenves személyem, de nem is vagyunk egykorúak vele, én legalábbis nem vagyok vele. Egykor egy más világot kezdem, meglátjuk, hogy mire fut ki.
Na meglátjuk azt is, hogy sikerül-e kezelni egyébként a Tisza frakciónak ezt az indulatot, ami most megindult a Tisza párt és a Tisza frakció irányába. Hát ezzel fogjuk folytatni, de már csak a reklám után, ugyanis most el kell mennünk egy rövid szünetre, maradjanak velünk! És már folytatódik is a komment itt a Hír TV-n, a stúdióban pedig vendégeim még mindig Hegyi Gyula, Szakács László, Kuruc Dániel és Halász Gábor. A reklám előtt pedig ott hagytuk abba, hogy vajon sikerül-e csitítania ezt a feldühödött szimpatizáns tömeget a Tiszás képviselőknek, vagy mondjuk Magyar Péter miniszterelnöknek. És ugye Ferenci Gábor posztját hoztam ide a reklám előtt, aki egy hát nagyon pikírt stílusú bejegyzést tett közzé, mégpedig azért, mert az egyik szimpatizánstól üzenetet kapott. Mit gondolsz erről a bejegyzésről és a stílusáról, amiben ez megszületett? Laci, sikerült csitítani?
De hogy ezzel nem lehet. Én ezt a rutintalanságnak a rovására írom. Akkor, hogyha valaki kommunikál, és még hozzá egyébként megválasztott országgyűlési képviselőként kommunikál, akkor őneki nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan van egy arculat, amit meg kell jelenteni, van egy napi üzenet, amit meg kell jeleníteni, és ezen kívül ugye van egy célközönség, akit meg kell szólítani, emögött egy stáb dolgozik. Most, hogyha az ember rutintalanul fogja magát, és klaviatúrát ragad, és kírja magából az érzékenységet, akkor abból általában ennek a sok embernek a munkáját egy kicsit zárójelbe rakja, hiszen nem arról beszélünk, amiről a párt szeretne, hanem arról beszélünk, amiről Ferenci Gábor írt. Én azt gondolom, hogy hát ennél nyilvánvalóan feszesebben, meg felelősségteljesebben kell szervezni ezeket a megjelenéseket.
Vajon ez a feszesebb szervezés vonatkozik-e mondjuk a miniszterelnök családi körére? Ugye azt tudjuk, hogy Mellétei Barna Márton nem támogatta egyébként Unger Anna jelölését, és most Mellétei Barna Márton felesége, aki nevezetesen Magyar Péter testvére, Magyar Anna is reagált erre a kinevezésre, és hát azt írta a többi között, hogy nem véletlenül szavazott az ő férje egy hatalmas nemet Ungerre. Na vajon miért a nyilvánosság előtt zajlanak ezek a viták, akár családi, akár párton belüli viták?
Hát itt egyet tudok érteni a Gyulával, tehát ez a cirkusz meg a kenyér, ez biztos, hogy segít Magyar Péternek, mert addig sem kell a kormányzásnak azon részeiről beszélni, amik amúgy előre vinnék Magyarországot. Nem tudom, mikor fog leesni az embereknek, hogy nem ezzel kéne a mindennapokat eltölteni, hanem azzal például, hogy ugye nem sokára ősz lesz, megint elfelejtjük például a vízgazdálkodást, az aszályhelyzetet, stb. És arról is lehetne például ennyi párbeszédet folytatni, vitát, mert ez csak arra jó, hogy Magyar Péternek a népszerűsége az mondjuk itt maradjon, és ne zuhanjon be jobban.
Na, ha már lassan ősz lesz, valóban ez a nyár utolsó napja. Ezúton is köszönöm, hogy ezt az estét itt velünk töltitek. De akkor folytassuk azzal, hogy megvolt a mai nap folyamán délelőtt Nagykanizsán az országos tanévnyitó, ahol megjelent a miniszterelnök, és hát gyerekkori történeteket osztott meg a diákokkal arról, hogy ő milyen diák volt. Na, nézzük meg ezeket a történeteket röviden.
Volt olyan évem, amikor tényleg egy üzenőfüzet lett az ellenőrzőm, több mint 20 vagy 25 intőm volt. Volt olyan, amikor 9 évesen leléptem két leánnyal, és valamikor este édesapám két rendőrrel jelent meg az ajtóban. Én akkoriban mindig kimondtam a véleményemet, ezt ilyen bátor kiállásnak gondoltam. Szerintem a tanáraim egészen mást gondoltak erről.
És engedjétek meg, bocsánat, hogy ismét Daninak adjam meg a szót, ugyanis ő azt mondta Magyar Péterrel kapcsolatban az elmúlt napokban egy interjúban, hogy a szebbik arcát látjuk. Ezt kifejtenéd, Dani?
Nekem van ez a szerencsés körülményem, hogy én ismertem őt viszonylag régről, és ő igen, itt a szebbik arcát mutatja. Tehát, hogy ő itt magához képest egy európiáner, úgy is beszél. Aztán a többit mindenkinek a fantáziájára bízom.
Te mit gondoltál erről a tanévnyitós történetről, amikor meghallottad, Gábor?
Egyik oldalon az egyik részről szinte ezt is annyira abszurd, hogy nem nagyon tudtam rajta nevetni, vagyis inkább megdöbbentem, mert vártam azt, hogy ennek lesz valami ellentéte, hogy viszont ennek ellenére mindig igyekeztem és ötösöket hoztam. Én azt gondolom, hogy annyira kezd szétválni a Tisza belső bomlásának a kezdeménye, és az ő személyes imázsépítési most már kapálózás, hogy ez már látványos. Szerintem a tiszások is látják, és most vidéken is voltam két helyen, és ott megrögzött tiszások mondták, hogy ez gáz. Meggyőződésem, hogy egyébként neki érdeke az izgalomban tartás, de amikor egy évnyitón elkezd beszélni általános kérdésekről, és konkrétumok helyett, konkrét béremelési javaslatok helyett, álláspont, kormányálláspont helyett valami általános, hogy majd lesz, és ezen kívül ilyen általánosságokat mond, hogy jobb menzát szeretnének, mindenki jobb menzát szeretne, jobb iskolákat, több felújított tantermet, szóval ez nem fog elég lenni, ez tényleg csak egy bohóckodás.
Én úgy látom, hogy bár nekem egy fiatal barátom egyébként osztálytársa volt az általános iskolában, úgyhogy én is hallok Magyar Péter történeteket, de ezeket én is megtartom annak, aki majd elmeséli akarja a srác. De minden esetre azt gondolom, hogy mindannyian voltunk évnyitón, sokat, ki mikor. És bennünk él, hogy dögunalmas, hogy valami tancsinéni, tancsigazgató mond ezt meg azt. Ő mást mondott, egészen mást mondott. Szerintem a gyerekek 90%-a, még ha nem is vissza az annyi intőt, szimpatikusabb volt. Na vége, ez nem ugyanazt mondja, ezt a szürke dumát. Szerintem ez még azt is lehetem kérdezni, hogy az előre meg volt beszélve, hogy ezt fogja mondani.
Hát én nekem azért nagyon hiányzott a végéről az, hogy ugye azért ti jól fogtok viselkedni, nem visztek haza intőt, majd hazamentek iskola után.
Ettől lett volna a tancsinéni.
Miért nem volt sajtó nyilvános? Hát,
én azt gondolom, hogy azért egy tanévnyitó, az lehet, hogy egy ilyen száraz műfaj, azt is mondta a miniszterelnök, hogy ő nem szerette sosem tanévnyitókat, nem tudom, találjunk egy embert az országban, aki szerette, tehát szerintem se a pódium egyik, se a másik oldalán sem találnánk egyetlen egyet sem, de mégis az a megcsináljuk, ez egy ilyen száraz műfaj, jópofáskodni akart, aztán szerintem nem sikerül.
Újra és újra ez nem jó, hogy mi történt volna, ha Orbán Viktor teszi ezt, vagy bármelyik miniszter, akit meghívnak. Szerintem a 24.hu és a 444 és egyébként Európa összes magazinja és véleményformáló lapja megírta volna, hogy botrány, és azonnal mondjon le.
A legjobb poén...
És szembe vele meg megírta volna a Magyar Nemzet, hogy végre egy ember...
Bocs, a legjobb poén, amit... Most tudom, hogy poénkodom, de mivel nem én találtam ki, mondhatom. A legjobb, amit valaki leírt, hogy Magyar Péter mindent megtehet, csak nem hiszhet meg úgy, mint Orbán Viktor. Meg kell tartani azt, hogy ő mitől.
Viszont akkor folytassuk egy kicsit Laci szívéhez kedves témával. Szakszervezetek következnek, ha már itt a tanévnyitóknál és az iskolák helyzeténél tartunk. Sztrájk lehet az iskolákban, hogyha nem rendezi a kormány a dolgozók bérét. Ugye rengeteg ígéretet tettek a kampányban, erre Dani is utalt. Vajon sikerül-e betartani ezt a 25%-os béremelési ígéretet, amit a kampányban tettek, Laci?
Én megnéztem a miniszterelnöknek a nyilatkozatát erről, egyetlen egy konkrétum nem hangzott el, ugye talán a 15-25% volt az, ami egy ilyen konkrétabb dolog volt, és ugye itt ne felejtsük elő, azt mondta, hogy volt a pedagógusoknál egy magasabb, egy korábbi béremelés, amit ugye az uniós forrásokból finanszíroz a költségvetés 2029-ig, de hát ugye az őket körülvevő kollégák, akik segítik a munkájukat, az asszisztensek, iskolatitkárok, az ő munkájukat is jobban meg kell becsülni. Én azt gondolom, hogy azért 4 hónap után a 4 évre tett ígéreteket rögtön nem kell mindet számon kérni, azzal együtt mondjuk az iskola kezdés az például mondjuk egy ilyen emblematikus időpontja lehetett volna egy ilyen életpályamodellnek a bevezetésének, akkor is, hogyha mondjuk ez jövőre kezdődik el, akkor is megfelelően meg lehetett volna ezt most zenésíteni. Én azt gondolom, hogy ebbe egy kicsit olyan toporgás volt inkább.
Ezzel egyet tudsz érteni, Dani?
Igen, és kiegészíteném azzal egy kérdéssel, hogy Medgyessy Péter első 100 napjában mennyivel emelte meg az oktatási...
50%.
Na, arra szokt Orbán kormány 98-2010 ugyanezt, tehát az első 100 napot általában egy kormány, nem csak itt, hanem az egész Európai Unióban, arra szokta felhasználni, hogy a jobb, tehát a jóléti intézkedéseket, amiket a kampányban megígért, beváltsa. Hát most ezt nem nagyon láttuk. Igen, volt valamennyi, tudom, hogy volt ez az iskola kezdési támogatás, de kb. Ennyi.
Én 4 év után a 100 napot tartom, bocsánat, 4 év után elegendőnek tartom a 100 napot egy 4 éves váltógazdálkodásban. 16 év után, az, hogy 100 napra rá, 16 éves kormányzás után 100 napra rá nem fordult ki a világ a sarkából, és nem tudott még mindent beváltani.
Laci, hagyom, hogy befejezd, és kíváncsi is vagyok a véleményedre, viszont akkor Magyar Péter nem kergette magát egy csapdába azzal, hogy rengeteg ígéretet úgy tett, hogy azonnal, amint feláll a kormány, hatályba lépésünkkor...
De én azt gondolom, hogy a kampányokban annyi ilyet hallottunk nagyon nagy emberektől. Tehát azért a Trump azt mondta, hogy a megválasztását követő napon, tehát mindjárt hétfőn be is
számon
fogja...
Számon is kértétek emiatt többször itt a kommentben is.
Be is fogja fejezni ugye az orosz-ukrán háborút, aztán ehhez képest azóta csak kezdett még háborút, de be még nem fejezett egyet.
De megpróbálta.
Hogy? Azonnal megpróbálta.
Sőt, amelyiket megkezdte, azt meg még sikerült is neki. Csak a békét nem nagyon vitte sehova se. De tehát azt mondom, hogy a kampányban talán kevesebb dátumot, ha mond valaki, akkor jobban jár. Ezt másképpen
lehet. Én szerintem azt érezte, hogy muszáj ezeket beígérni. Tehát itt kormányváltásról beszélt, sőt, az ő szerintem nagyon helytelenül rendszerváltásnak nevezett nagy küszöbről, most ugye a küszöb az még aktuális is, küszöbről beszélt, ahhoz, hogy a népet ő teljesen megfordítsa, és kivegye mindazt, amit a két évnek a hergeléséből le lehet szűrni, ahhoz ezeket az ígéreteket meg kellett, hogy tegye. Nyilván ez egy kelepce egyébként, és hogyha azt nézem, hogy az egyik fő szlogenük az, hogy működő Magyarország, egyébként nem nagyon látni semmi működő Magyarországra.
Nem történik
utaló, semmi nem történik. Tehát és ezt most nem a rossz indulat mondatja, mert az én egyébként az én területemen is nekem érdekem az, hogy működjön ez az ország. Érdekem az, hogy működjön az önkormányzati szektor, hogy a településfejlesztési minisztérium működjön. Ezzel szemben már államtitkárokat és helyettes államtitkárokat az első 100 nap közelében leváltanak és cserélnek, és minden áll. És egyébként a polgármestereknek esnek azok az emberek, akik kiszorultak a beígért 100 000 forintos iskolakezdési hitel, vagy hitelből, segélyből. És mi azon dolgozunk, hogy ezt megoldjuk, nem tudjuk ilyen ígéreteket, nem tudunk foltozni. De mégis ott tartunk egyébként, hogy szaladunk azután, hogy totyorog egy helyben az államigazgatás, és valahogy mi szeretnénk elbábozni, hogy történik valami, és vidéken.
Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk, ennyi időnk volt mára, és kérdezem a híradós kollégától, szervusz Ibolya, nálatok este 8-kor a híradóban miről lesz szó?
Szervusz Bogi, köszöntöm a kedves nézőket. A híradóban mi is foglalkozunk Magyar Péter korábbi ígéreteivel. Többek között azt mondta, hogy ha nem indul újra azonnal az Erasmus, akkor lemond az oktatási miniszter. Mutatjuk a reakciókat. Szó lesz arról is, hogy a közepesnél is gyengébb értékelést kapott diákjaitól az MVVH új vezetője, és nem várnak tovább a Tisza kormányra Szombathelyen, a saját kezükbe vették az aszbeszt válság kezelését. Ezekkel is foglalkozunk, 8 órakor kezdünk.
Érdemes lesz tehát követni a híradót. Varga Ibolyának nagyon szépen köszönjük a részleteket. Köszönöm. Én vendégeimnek köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak velünk, önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk holnap is, ugyanis a megszokott időben, akkor is várjuk önöket kommenttel. Addig is viszontlátásra és további szép estét!